Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és a 130. Zsoltár szavaival imádkozzunk is. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem az Urat, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk János evangéliumának 19. fejezetében a 38. verssel kezdődő ige szakaszban. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, nagyon kiábrándító dolog az, ha egy egyébként méltósággal teli dolgot valaki septében akar elintézni, vagy éppen septében kényszerül elintézni. Mennyire lehangoló az, és bennünket is, gyülekezetet is mennyire lehangol az, hogyha valaki septében akar elintézni egy keresztelőt. Amikor látjuk, érezzük, hogy csupán egy szertartás, amit leszeretnének tudni, aztán utána hadd menjen tovább az élet, vagy esetleg a mulatság, az ivászat. Vagy mennyire furcsa dolog az, hogyha valaki sietősen szeretne egy házasságkötést, egy esküvői szertartást letudni. Mennyire lehangoló mindez. Azt érezzük, hogy az élet forduló pontjain illik megállni. Illik megállni, és arról nem is beszélek, hogy a Teremtő előtt megállni, áldást mondani, fejet hajtani, hálát adni. Igen, az élet forduló pontjain valami módon az ember részesévé válik valahogy az Isten közelségének. Valahogy részesévé szeretne válni az isteni időtlenségnek. Ezért van az, hogy az ember az ünnepek alkalmával megáll, nem dolgozik, lelassítja az élettempót, és valami módon az isteni időtlenségnek a részévé válik. És így válik kimérté, méltóság teljessé egy szertartás, így kapcsolódik az ember, legalábbis a rituális szintjén a mennyországhoz. Jézus temetéséről nem lehet elmondani azt, hogy méltóság teljesen, a módját megadva történt volna. Inkább egy olyan temetési szertartás ez, amit septében intéztek el. Sürgető volt Jézus temetése. A nap már kezdett lehanyatlani, ami azt jelentette a jeruzsálemiek számára, hogy és azoknak is, akik a páskára érkeztek vidékről, az zarándokoknak, hogy nem sokára kezdődik a szombat. A szombat, amelyről azt mondta János evangélista, hogy nagy nap volt, mert a zsidók legnagyobb ünnepe volt. Az Egyiptomból való kivonulás emlék ünnepe a zsidó húsvét. Hanyatlik le a nap, és kezdődik az újabb nap a zsidó időszámítás szerint. Az egyéves hibátlan hím bárányokat már a Tóra rendelése szerint levágták, készülődnek a páska vacsorára, kész van a kovásztalan kenyér, minden, ami fontos kelléke volt a zsidó páska vacsorának. Azonban a Jeruzsálem melletti Koponyahegy nem hála adás sóhajaitól, nem a régi szabadulás emlékére való ének zengéstől hangos, nem hallél zsoltárokat énekelnek, ahogy ezeket a hallél zsoltárokat egyébként a páska vacsorán szertartásszerűen elénekelték, hanem a Golgota hegyén, a Koponya hegyen sóhajtások hallatszanak, és gyászkönnyektől terhes a légkör. Azon a napon már három embert is megöltek itt. Az egyik a középső, kereszten függő már kilehelte a lelkét. A másik kettő még szenved, még nyöszörög, még él. A római zsoldosok nagyon jól tudják a helyi szokásokat. Tudják azt, hogy meg kell halniuk az est beállta előtt. Hiszen kezdődik a nagy nap, ezért még életben lévőkhöz oda mennek, eltörik a lábszárcsontjukat, és így a test lecsuklik, és nagyon gyorsan megfullad a kereszten függő, így meggyorsítják a kimulásukat. Nem történhetett meg ugyanis, hogy a szombaton tetemek legyenek a szabad ég alatt, hogy halottak függjenek a kereszten. Nagyon tiszteletbe tartják az ünnepet a római zsoldosok. És mivel állami kivégzésről van szó, a holttestek a birodalom tulajdonába voltak. Ezért megy az egyik tanítvány, a zsidó tanácsnok Arimátiai József Pilátushoz. Tudja, hogy ő a megfelelő személy a hivatali ranglétrába. Tőle kell elkérni a testet, mert kvázi ő birtokolja az ő tulajdona, mint a római birodalom helytartója. Mindezt osonva és lopva teszi, hiszen fél. Néhány órával ezelőtt szörnyűséges, lázadásszerű esemény söpört végig Jeruzsálemen. Lehet, hogy Arimátiai József is látta a Via Dolorosán, hogy hogyan szenved, hogyan megy Jézus, hogyan cipeli a keresztet. Látta a köpéseket, látta azt, hogy többször elesik, és ezt tudva, ezekkel az élményekkel, ezekkel a napi élményekkel a háta mögött még naplement előtt elmegy Pilátushoz. Fél, de mégis megteszi. Fél, de mégis elmegy, hogy elkérje a testet. Arimátiai József láthatta azt, szintén ezen a napon, hogy sok tudós ismerőse, akit bizonyára ő nagyon nagyra becsült, sok kegyes életű bölcs társa, hogyan veszítette el minden emberségét, hogyan vetkőzött ki önmagából. Lehet, hogy betéve tudták a Tórát, lehet, hogy idéztek, órákon keresztül is tudtak volna idézni a Tórából, de a Tóra szelleme ellen cselekedtek. Látja, hogy egy koholt koncepciós per végén feszítik keresztre Jézust, hogy hogyan törtek az ártatlan ember ellen, hogyan nyomták agyon lelkiismeretüket, és bármennyire is érzi ezt, bármennyire is érzi, hogy démoni idők járnak, mégis elmegy. Óvatosan ugyan, de elmegy Pilátushoz. Pilátus kiadja a testet. És amikor visszatér Arimátiai József a Golgotára, mondhatnám azt is, hogy egy másik angyal érkezik meg. Egy másik angyal, aki Arimátiai Józsefhez hasonlóan tekintélyes ember. Milyen érdekes. Nikodémus jön. Jézus életében nem nagyon bukkantak fel ezek az emberek. És hogyha felbukkantak a tekintélyes emberek, mindig, mint Jézus ellentétei, akikkel vitázott, akikkel pere volt, akiket szidalmazott Jézus. És most meghal, és egyszer csak megjelennek. Megjelennek ezek az emberek, és azért mondtam, hogy egy másik angyal, mert a tanítványok minden bizonnyal meg vannak bénulva. Sem anyagilag, sem társadalmi helyzetükből fakadólag nem tudnak semmit tenni, nem ismerhettek. Hiszen valóban egy ilyen tekintély kellett ahhoz, mint egy, mondhatnám mai nyelvre lefordítva, mint egy parlamenti képviselő, hogy Jézus testét kikérjék és egyáltalán temetési szertartásba részesítsék. Megjelenik Nikodémus, először ő is Arimátiai Józsefhez hasonlóan osont Jézushoz éjszaka, most már nem annyira óvatos. Görnyedve jön, mert súlyos teher nyomja a vállát. nem olyan teher, mint Júdásnak. Nem a lelkiismeret furdalás, hanem egy több mint 30 kilónyi illatos kenetet cipelt. Annyi volt ez az illatos olaj, hogy 100 ember temetésére is elég lett volna. Ebből látható, nem akarok túl nagy dolgokat belemagyarázni, de ebből látható az, hogy Nikodémusnak az az éjjeli látogatása nagy hatással volt Jézussal kapcsolatos gondolkodásában. Mert valami módon ebben a tettében, ebben a 30 kilónyi drága kenetben, ami egy kész vagyon volt, házakat, birtokokat lehetett volna rajta venni, ebben a tettében visszhangzik Jézusnak sok-sok példázata. Olyan példázatok, amelyek arról beszélnek, hogy Isten túláradóan szereti az embert. Isten tékozló módon kiönti a szeretetét az emberekre. És talán Júdás érzi és érti, hogy Jézus ezt tette meg nagy pénteken. És mint egy hálaként, mint egy vízfényként akar ő is áldozni valamit. 30 kilónyi drága kenetet. Közelebbi hozzátartozókkal együtt megmosták Jézus testét, bebalzsamozzák, tiszta, valószínűleg új gyorcsba takarják, és egy közeli sírba helyezik, hogy minél előbb befejezzék a temetést, mert ők egy nagyon vallásos csapat. Beszerették volna tartani a szombatot, nem akarták megtörni. Fájdalmas ünnepre készülnek, egy gyors, septében elintézett temetés után, és este a páska vacsorán nem csak a keserű füvek lesznek minden bizonnyal keserűek a szájakban. Feltehetőleg az egész másnapot, a nagy napot, a nagy ünnepnapot, a szabadulás öröm ünnepét, ezek a Jézushoz közel álló emberek kába félelemmel és mély gyászsal töltötték el. Jézus a sírban van. Jézus a sírban van, mennyi hit, mennyi hamis remény omolhatott össze. Mennyire nem tudtak emlékezni a szavakra, nem tudtak emlékezni a történtek brutalitása miatt. Lehet, hogy velünk is történt már ilyen, egy megdöbbentő dolgot tapasztalunk, és nem tudunk mit tenni. Lebénulunk, és megáll minden gondolatunk. Egyszerűen annyira hatása alatt vagyunk a történteknek. Csodálkoznak a kívülállók ilyenkor rajtunk, hogy miért nem teszünk már valamit. De vannak dolgok, ami felett nem lehet napirendre térni, és vannak dolgok, amelyeket nem lehet egy-két pillanat alatt feldolgozni. Igen, a bárány már leületett. Ezen a ponton, ezen a szörnyűséges ponton állnak a nagyszombati tanítványok. Az igazi bárány, vagy úgy is mondhatnám, az örökké való bárány öletett le. Nagyszombat a tanítványok számára, Jézus követői számára régi életük utolsó napja volt. Mert nagyszombaton még nem látták az Isten hatalmának valódi mélységét. Nagyszombaton csak egy halott Jézust látnak. Nem látták Jézus lényét a maga teljességében. Nagyszombaton az emberek tudatába Jézus csak egy ember, mert a sírban van, gyalázatos halál után. Valószínűleg sokan ezen a napon végleg eltemették. Eltemette Pilátus, aki fájdalmas döntését minden bizonnyal próbálta elnyomni magában. Eltemették a Jézust halálra adók, mondván, hogy egy fenyegetéssel kevesebb. Aztán egy tanítvány már korábban eltemette, még a halála előtt. Júdás számára Jézus ügy már végleg lezárult. Eltemette Jézust Tamás is. Vannak tehát jó néhányan, akik nagyszombaton abban a hiszemben élnek, hogy Jézus eltemettetett. És ez egy történetnek a vége. És itt pontot kell raknunk. Különösen aktuális a nagyszombat a mai világban. Sokan ma is ilyen nagyszombati életet élnek, és azt mondják, hogy Jézus halott. Számtalan kutató beismeri, elismeri, kétségtelen bizonyítékok vannak az ő életére nézve. Egymástól független korabeli iratok, források. Elismerik, hogy Jézus élt, de szinte megkönnyebbülten írják le, de meghalt, és nincs tovább. Nagyszombati helyzetben vannak. És mondják azt, hogy Jézus halott. Sőt, mondják azt is, Nietzsche óta, hogy Isten halott. Így vagy úgy megöltük őt. Nem kell többé félni a felelősségre vonástól. Egy ősi, emberi magatartást figyelhetünk itt meg. Az ember szereti eltaszítani magától azt, ami felelősségre vonhatná. És Jézus hiába volt szelíd. Hiába nem kiabált az utcákon. Hiába csak azokhoz szólt, akik közeledtek hozzá. Mégis irritáló volt az igazság. Irritálta az embereket, hogy ha valaki az ő szemébe nézett, akkor önmagát megláthatta benne. Inkább bekenték, összetörték ezt a tükröt. Nem kell többé tükörbe nézni. A törvény összetörhető. Nem kell élni már egyenes derékkal. Jézus halott. Nem kell élni tisztességesen, felejteni és élvezni. Mennyire az autonóm, az Istent szándékosan megölő és elhagyó embervilágra jellemző mindez, a mai világunkra, az ateista világra. Kisebbség vagyunk mi, akik itt vagyunk a templomba. Kisebbség vagyunk, akik Bibliát olvasunk. Nagyon kicsi kisebbség vagyunk, akik Istenben bízunk, ebben az országban és ebben a világban. És bárhol kiderül ez rólunk, az soha nem előnyt jelent. Ha más derül neki rólunk, akkor az talán előnyt jelentene. Igen, ez a nagy szombati lét. Elfelejteni, minél kevesebbszer józannak lenni. Elfelejteni azt, hogy van felelősség, hogy van Isten. Eltemetni őt. Nem élni, hanem élvezni. Nem látni, hanem vizenyős szemekkel, valami szer hatása alatt vizionálni. Pedig józan pillanatainkban, egy-egy hajnali órában metsző élességű emlékeink vannak arról, hogy mi is a boldogság. Hogy milyen a rejtegetés és palástolás nélküli, olykor érdes, olykor sebző, de összességében bennünket átölelő élet. Ezeket az aranykori töredékeket úgy érzem, Jézus sírban létele és sírba tétele végképp elnyomja nagy szombaton. És nagy szombat alatt van a teremtett világ nagy része. Nagy szombat alatt van ez a társadalom. Nagy szombat. Kába üresség. Lényeg nélküli ünnep. Dorbézolás, de azt se tudjuk, hogy miért. Locsolkodás, de azt se tudjuk, hogy miért. Mi végre? Mi végre van a húsvét? Meg vagyok győződve róla, hogy az emberek 90%-a nem tudja ezt ma Magyarországon. Még a rádióban is, a jól értesültség forrásában is össze-vissza beszélnek ezekről a dolgokról. Igen, Jézus el van temetve, nagy szombati létben vagyunk. Persze vannak nehéz idők, vannak nyomorúságok, vannak próbák, van fájdalom, van vér, van füllett kísértés nagy pénteken, nagy szombaton. Ilyen pillanatokban, élethelyzetekben, életkorszakokban, világidőkben mondja nekünk is az Úr, miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy nehogy kísértésbe essetek. Így szól hozzánk. Azt gondoljuk, hogy ő elaludt végleg, de ő riaszt bennünket föl, hogy ti alusztok. Miért alusztok? Aztán igaz és biztatást legyen mindannyiunk számára a Jeremiási ige is, szeret az Úr, nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, szombat csak egy nap. És ami utána következik, az az örökké valóság. Igen, forog a föld, és egyszer csak felbukkan. Holnap reggel is, aztán a hét első napján is, Jézus halála után, az első nagy szombat után is felkelt a nap, eltelt a nagy szombat. A hét első napja nem csak olyan emberekre virradt, akik lélekben eltemették Jézust, hanem olyanokra is, akik a szívükben nem maradtak lestek, hanem készek voltak elhinni, és készek voltak a feltámadás örömében osztozni. Igen, nagyszombati élethelyzetben egyetlen reményünk, hogy lesz hajnal, lesz húsvét hajnal. Amikor keserűen körbenézünk ebben a világban, legyen ez a reményünk, hogy majd forog a tengelye körül a föld, és eljön az igazság napja, eljön a feltámadás napja. Eljön a feltámadás napja, lehet, hogy nekünk is nagyon szükségünk van rá. Lehet, hogy a mi családunknak is szüksége van rá. Lehet, hogy nem lehet, hanem biztos, ennek a társadalomnak is szüksége van rá. Ennek az egész világnak. Aztán, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, ebben van a legnagyobb ígéret. Jézus példázataiban az Isten országa mindig egy kicsi dologból indul ki. Egy kicsi kovász, kicsi mag, a legkisebb mag, a mustármag. Egy kicsi kis hit, amelyik növekszik. Így bizakodva tekintsünk előre. Nem tagadhatjuk le, hogy a nagy szombat az egy gyásszal teli, nyomorúságos időszak volt az akkori tanítványoknak, akik látták Jézus halálát és eltemették őt. A nagy szombati idő nyomorúságos azoknak a tanítványoknak, akik ma is sokszor csak az eltemetett Jézust látják maguk körül, akik csak egy legendát látnak az egész feltámadás történetben, és néha magukban is talán az egész életük egy legenda. Azonban ezekben az időkben a legfontosabb az, hogy legyünk készek, és legyünk hajlandóak. Amikor minden azt sugallja és azt ordítja, hogy zárd be a szívedet, ne legyél nyitott, takard el, ami benned van, legyen meg bennünk a készség, hogy amikor érkezik a hajnal, amikor érkezik az Úr, és érkeznek az angyalok, akkor nyissuk meg a mi szívünket. Hogy legyen nyitott a mi szívünk az emberit átformáló isteni befogadására, a megérthetetlen megértésére, a legnagyobb szeretet befogadására. Így legyünk a mai napon, a mai estén készek a holnapi napra, és hadd legyen ez a fordulás, annak a napszakoknak a fordulása egy olyan általános, egész embervilágra kiterjedő megújulásnak a kicsi mintája. Így szenteljük meg magunkat a holnapi napra, az ünnepre készülve. Így lépjünk át nagy szombatból húsvétra. Amen. Úr Jézus Krisztus, te, aki a sírban voltál, te, aki egészen idáig ember voltál, te, aki megjártad a poklokat, aki elszenvedted a legszörnyűségesebb halált, elhagyatva, kérünk ad, hogy tudjunk benned bízni. Tudjunk benned bízni akkor, amikor minden másról beszél. Talán a mi szívünkben is. Tudjunk benned bízni akkor, amikor esetleg a látható dolgok, a kézzel fogható dolgok nem a szeretetről, nem a bizalomról, a megbocsátásról, a tisztességről, a megértésről beszélnek, hanem pont az ellenkezőjéről. Amikor azt érezzük, hogy minden romlik és bomlik. Urunk Jézus Krisztus, lehet, hogy rólad is így gondolkoztak a tanítványok. Azt gondolták, hogy csak test, az élet, egy bomló test. De te megbizonyítottad, hogy ez nem így van. Mi is tapasztaltuk már ezt a feltámadást, ezt a megújító kegyelmet és szeretetet, és ezért könyörgünk most, hogy ez végbe mehessen mi bennünk, a mi életünkben, és hadd legyen az emberi neked szentelt idő is egy ilyen alkalom, a neked szentelt ünnep, ez a reánk váró két nap, az úrvacsora vétel, az Isten tiszteleti közösség, a családi együttlét, közös programok, kirándulások, rokonlátogatás, minden, te legyél mindenben a lényeg. Így áld meg a mai napunk további részét, adj nyugodalmas éjszakát, és örömmel teli felébredést. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóság. Amen.